1825. november 3-a Pozsony, országgyűlés, Széchenyi István fellépése. Nekem itt szavam nincs, mondta Széchenyi István annó. Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Csorba László történészt a Budapesti Történeti Múzeumból. Köszönöm, hogy itt van. A Magyar Tudományos Akadémia története, az alapítás. De ez hogy volt? Tényleg úgy volt, ahogyan leírják, hogy a gróf Széchenyi föláll ott a rendek gyűlésén.
Nem... Valószínűleg már eleve állt. Már eleve állt.
Eleve állt, igen. Tehát nem tudott leülni.
Nem, hanem ez egy úgynevezett kerületi ülés volt. Tehát ha valaki ma Pozsonyba megy, és keresi a nagy események helyszínét, akkor sokan azt hiszik, hogy ez mivel országgyűlés, tehát akkor az országgyűlés közismert épületéhez kell menni a Mihály utcába. Ott van ma ez az egyetemi könyvtár, ez egykor a királyi kamarának volt a palotája, és hát mivel a kamara elköltözött Budára, tehát ez ott állt Pozsonyban, és az országgyűlés használta. És úgynevezett országos üléseket ott tartották. Igen, ám, de
kerületi.
De a megyei követek nagyon ravaszul tanácskoztak, ugyanis az országos üléseken ott van a személynök, a király képviselő, és hát ők meg akarják a dolgokat egymás között beszélni.
Kicselezzék a királynak.
Kicselezték azért, hogy szabadon vitatkozhassanak.
Ez olyan, mintha az Európai Unióról beszélnénk, de nem lenne ott a bizottság. Na jó, most nem mondok hasonlatokat.
Nincs értelme, mert ugye más a viszony a király. Ugye a király és a rendek. Ugye a magyar államhatalom két nagy alkotó eleme, és ugye hát mindenki érthető, hogy egymás között meg akarják beszélni a közös álláspontokat. Na most ezért kitalálták azt, hogy akkoriban az országot, elsősorban a bíróságok alapján úgynevezett kerületekre osztották, de ezt a felosztást sok máshol is alkalmazták. Ugye most Pozsonyból nézzük Magyarországot, akkor van a Dunán inneni kerület, ez a Duna vonalának az északi része, tehát a mai Szlovákiának a nyugati része. A Dunán túl az a mai értelemben, mert Budapestről nézve és a Dunán túl ugyanúgy van, mint Pozsonyból nézve, hogy a Dunán túl. Aztán van a Tiszán inneni kerület, ugye ez tulajdonképpen a Duna-Tisza köze, és van a Tiszán túli kerület.
És akkor van ezek, még Erdély is?
Aztán van Erdély, de ekkoriban ugye Erdély nincs itt az országgyűlésen, mert Erdélyt ugye nem csatolták vissza Magyarországhoz. Kimondták a törvények, de csak 48-ba jönnek be az erdélyek. Na most ezért aztán kerületi ülésnek nevezték azt, hogyha ugye ezen az alapon gyűltek össze, és mindig kijelölték, hogy melyik az a kezdetben ugye ezek a kerületek ezek külön tanácskoztak, de aztán gyakorlatilag a nagy reformkorban már ezek együtt vannak, és mindig valamelyik megyei követ szívességből, barátságból a közös cselekvés érdekében vállalja az elnöklést. Valamelyik megyének a két követe irányítja. Na és egy ilyen ülés volt éppen, és ott zajlott ez a jelenet, hogy felsőbbüki nagypár, ez így van, ez biztos, hogy nem kamu, ugyanis többen megírták akkoriban melegébe. Többen elmondták, mások leegyezték. Tehát több különböző forrást is ismerünk, és tudjuk jól, hogy a történettudomány úgy működik, hogy összeveti a forrásokat. És ezek a források, ezek ugyanazt mondják.
Bocsánat, igen? Csak valamit nem értettem a kerületeknél. Tehát igen? Értem a kerületeket, azt is értem, hogy ez kerületi ülés volt.
De csak de a neve volt ez, már mind a négy kerület együtt volt. Persze,
az elején... Ilyen értemben mégis országos.
Így van, tehát az elején a kerületek ugyanis külön tanácskoztak, ezért hívták ezt kerületi ülésnek. De gyakorlatilag a nagy reformkorra már a négy kerület együtt van, csak az a neve az, hogy kerületi ülés, így különböztetik meg. Sőt, egy idő után azt is csinálták, hogy benne a nagyországgyűlési terembe csinálták, azt mondták, hogy kerületi van, akkor a személynök kiment, ugye és országos ülés visszajött.
Ebben az időben
még nem így van, hanem ez a bizonyos kerületi ülés, ez a pozsonyi vármegyeháza, mert Pozsony egyben egy megye is, és ez a pozsonyi vármegyeházán zajlott, ez egy kicsit kijebb van a mai pozsonyi belvároshoz képest, és ott zajlott ez, és mivel a megyék tanácskoznak, tehát egy főrend, ugye Széchenyi, ő nem volt megyei követ ekkor, ő csupán a felső tábla tagja volt születési jogán. Tehát ő csak hallgatta a dolgokat, persze le lehetett ülni, de sokszor volt az, hogy ott áldogáltak, dumáltak, figyelték a dolgot.
Érdekelt, hogy mi történik
ott. Persze, hát ott dőltek el a dolgok. Tehát az, hogy végül is az országgyűlés politikailag merre megy, ez bizony a kerületi üléseken dőlt el.
Azt mondja, idézem, Az én eszemben az ő elcsábítása járt. Ő testileg ellenállt, de a lelkét magamévá tettem, mert ő az egész világon engem szeretett a legjobban. Hogy egészen megnyerhessem, ráléptem a hazafiság mezeire, 24 szónál nem tudtam többet magyarul, azt is rosszul, de ellenzékinek léptem föl a mágnes táblán, s 60 000 forintot ajánlottam föl, hogy mire, azt igazából nem is tudom tisztán, de Magyar Nyelvészeti Akadémia lett belőle. Írja Széchenyi István.
Így van, de ez túlzás.
Most tudott magyarul, vagy nem tudott? Az egyik vélemény azt mondja, hogy már gyerekkorában tudott, a másik azt mondja, hogy felnőtt korában.
Persze. A megoldás jön a következő. Ez ugye egy Kresszanszról szóló levél.
A későbbi
annak egy híres szövege. Igen, és annak ugye a híres szövege, hogy hát milyen érzelmi motivumai voltak Széchenyinek. Na most ugye röviden, ez túlzás persze, ő később aztán nagyon szerette magát leszólni, mert Döblingbe különösen, ezekből gyököt kell vonni, mert sok minden nem pont úgy volt.
Tehát persze, tudod magyarul.
Na most, ami konkrétan a nyelvtudását illeti, volt egy magyar nyelvű dajkája. Meg azt is tudjuk, hogy Kőműves Évának hívták ezt a magyar nyelvű dajkát. És hogy gyerekkorában ő ott természetesen tudott magyarul, ahogy németül is tudott, egyszerre.
Német dajkája is volt biztos, vagy valami cseléd, vagy nem tudom, micsoda.
A családban a német volt tulajdonképpen az alapnyelv.
Tehát Széchenyi Ferenc és felesége.
És elsősorban német, főleg a felesége, mert az asszony nem tudott jól magyarul. Tudott, de nem igazán jól. Tehát könnyebb volt, kényelmesebb volt németül. Tehát itt az ellentmondás viszont az, hogy amikor az elkezd tanulni, a tanulás nyelve viszont a latin, majd ugye a német és a francia. Tehát az ő magyar nyelvtudása megmaradt egy ilyen gyermeki
konyha
szinten.
Nyelv, mondták.
Ez talán még annál, mert a gyermekkornak, a konyha nyelvben azért a felnőtt világból is tud sok minden, de ez inkább a gyerekkor. Most ez épült valamennyit a hadseregben, mert ugye ott magyar katonái is voltak, és amikor a hannoveri huszárezredben volt, ott ugye magyarok voltak, tehát ő ott egy ilyen ez az a bizonyos konyhanyelv, tehát amikor ilyen alapszinten ő többen tudott magyarul, de nem tudott az értelmiség és a tudomány nyelvén magyarul. Ezért döntött úgy, hogy a naplóit azt németül fogja vezetni. És aztán, amikor ő felismerte, hogy mi az ő hivatása, aminek az egyik elleméből most idéztél, tehát ez a történet az asszonnyal, az, hogy ő imponálni akart az asszonynak, de ezt egyébként nem csak ilyen keserűen és ironikusan és gúnyosan lehet beállítani. Velkei Ferencnek, a kitűnő Széchenyi kutatónak van egy nagyszerű tanulmánya arról, hogy tulajdonképpen a Kresszanszal való kapcsolat az egy morális emelkedésen, tehát az az erény szövetség, amit ő Eszterházy Mihállyal és Veselényvel tervezett, az tulajdonképpen Kresszanszal valósította meg, hogy ő a cselekvésében, a morálisan magas szintű alkotásban, ahogy a nemzetért cselekszik, ebbe fejeződik ki a szerelmet tulajdonképpen. És akkor, amikor ezek az elemek felerősödnek, akkor ő eldönti, hogy neki rendesen kell tudni magyarul, és akkor bizony előveszi, akkor bizony, és rendesen megtanul, és olyan szinten megtanul, hogy aztán természetesen kitűnően tud
olyan
írni magyarul.
Körmondatokat ír.
Hát nem könnyű.
Hogy a mai ember, csak a 3 perce szokott mai ember, az
nehéz.
Nagyon nehéz.
Ez igaz, ezért vannak olyan barátok, akik találták azt, hogy a hitelt lefordítják mai nyelv. Tehát van a hitelnek, van egy mai, mondjam, a Széchenyi Társaságban ezt megszervezték a kollégák, és csináltak egy magyar nyelv, egy mai magyar nyelvű változatot, ami egyébként nagyon klassz, szórakoztató, de időnként az ember érzett, hogy hiányzik az a muzsika, ami lehet, hogy bonyolult zene, lehet, hogy nehéz. Nem is a mélység, hanem a nyelvnek az a sűrűsége. És időnként az azok az elképesztő találatok. Tehát amikor ő azt, hogy a kiművelt ember föl nemzet igazi hatalma. Tehát ilyeneket kitalálni.
Ezt a mai ember nem
mondja. Ember ilyet nem tud mondani, pedig baromi a szöveg, és értem ezt próbálkozni vele.
Kik voltak még? Felsőbüki Nagypálról szó esett.
Igen.
Kik voltak még, akik az akadémia megteremtésében kulcsszerepet játszottak.
Talán
egy-két név lett.
Talán arra kell visszautalni, persze mindjárt, csak arra kell visszautalni, hogy maga az eszme, az nagyon régi. Tehát 1634-ben alakul az Académie Française. Tehát ezt mindenki tudja. Tehát ez a kor műveltségű benne van, hogy van Párizsban egy tudós testület. Akkor ennek a mintájára a németek.
A Magyarországon török uralom.
De még Pétervár ott is előbb van. A 18. században már nincs török uralom. Bóth Péter, a kiváló erdélyi lelkész, egész törökirazot ír. A testőrírók körében egy Besenyei is ír erről, hogy többen kell egy társaság, ahol az igazi koponyák vannak, mint a Francia Akadémia, vagy mint a Porosz. Tehát egyszerűen ezeket a mintákat kell. Itáliában már régóta vannak kiemelkedő akadémiák, vagyis tudós társaságok. A nagy ötlet ugye az az, hogy ennek a tudostársaságnak a tudomány nyelvével is foglalkozni kell, ugyanis a tudomány ugyan nemzetközi, mindenféle nyelven zajlik, de igazából minden tudós alapszinten a világot a saját anyanyelvén tudja megtanulni.
Ez zárójeles megjegyzés.
Függ össze a nyelvművelés és a tudomány.
A zárójeles megjegyzés, hogy ez hogy van a 21. században, amikor mindenki angolul publikál, de az én meggyőződésem szerint mindenki az anyanyelvén tudja legjobban megérteni, megtanulni,
hát ez talán nem csak a te meggyőződésed. Én azt gondolom, hogy ez egy biológiai tény. Minél korábban megtanul valaki angolul, annál könnyebben és jobban fogja kifejezni magát a nemzetközi tudományosság keretében is, de egy közösségnek millió ügye van, ami csak az övé. Tehát ahhoz, hogy én a magyar világ bizonyos dolgait megértsem, az nem kell feltétlenül angolul tudnom, az ahhoz kell, hogy aztán elmondjam, amire rájöttem a többieknek.
De én úgy
tehát
gondolom,
a világ megértése az anyanyelven zajlik.
Tehát az én gondolatom az, hogy magyarul jobban meg tudom mondani, mint angolul. Ugyanazt a akár nemzetközi biológiai, nem tudom milyen.
Nem csak megérteni.
Jó, az világos.
Tehát vannak olyan tudományok, amelyek oly mértékben nyelvfüggőek. Hát például a filozófia. Ugye, tehát vannak bizonyos, mit tudom, Heidegger filozófia, vannak olyan szavak, amelyeket gyakorlatilag majd napig nem lehet fordítani mások. Ahhoz eleget kell olvasni a német szöveget, mert rájöjjön, hogy ő mire is célzott tulajdonképpen. De ez nem baj, ez ilyen a világ. Ezt
egyetemi filozófia, nem tudom micsoda.
Olvasmánya kérnek
el. Volt egy ilyen óra, valami nem előadás, gyakorlati óra, és egy oldal volt a szöveg, vagy még annyi sem. És két napig fordítottam a magam nyelvét. Na jó, szóval akadémia. Ott volt Széchenyi, ki volt még?
Igen. Tehát
három-négy fontos ember.
Mindjárt mondom, tudom, hogy hova akarsz kifutni, csak még fontosak az előzmények. Tehát fontos az, hogy ez benne van a levegőben, és tulajdonképpen a felsőbőki nagypár kirohanása erre vonatkozik. Tehát mindenki tudja majd, hogy egy ilyesmit létre kell hozni, és akkor ugye felkiált, hogy ezek a mágnások ilyen ocskák, olyan gyengék, és ekkor Széchenyi megérte, de már biztos, hogy előtte haverokkal erről beszélgettek.
Már előtte megbeszélték, hogy ez lesz.
Vagy hogy valami ilyesmit fognak csinálni. Tehát ő itt az alkalmat ragadta meg. Tehát az elegendő volt korábban, hogy gyerekek, majd valamit létrehozunk, majd összehozunk, majd valamikor, és akkor gondolják, hogy majd valamikor. És egyszer csak ott vannak a többiek, és látják, hogy Széchenyi előrébb. És azt mondja, hogy én itt nagy, nekem itt szavam nincs, hiszen én ugye mágnás követ vagyok, nagy se vagyok, mert arról beszélt ugye felsőbbük, hogy a nagyoknak kell itt adakozni. De ugye birtokaim egyévi jövedelmét, mint tőkét, ugye leteszem, és ennek a kamatait felajánlom. És akkor csatlakozik Károlyi György, drága barátja, Andrássy György, a másik barátja, Vaj Ábrahám, a harmadik barát, és ők is szépen oda teszik a magad. És ők négyen lesznek tulajdonképpen az alapítók.
Na most egy ilyen gyűlésen felszólalni, előállni, egyszer csak azt mondani, ahhoz kell valami
kurázsi.
Ez megvolt? Tehát Széchenyi, mert Kossuth persze beszélt, mint egy kiváló szolnok, de Széchenyi, hát akkor még hol volt?
Kossuth hol
még,
van még?
Sehol ugye, nem még volt, tudjuk.
Fiatal ember.
De Széchenyiről meg az a kép, hogy ő olyan nehézkes, bonyolultan fogalmas, tehát hogy lépett? Az olyan igazi föllépés volt?
Nem szabad összekeverni a szövegekben való nyelvi erőt és Széchenyinek a mi hétköznapi nyelvi kommunikációját. Az lehengerlő
volt,
elképesztő. Ez Kemény Zsigmond leírja, hogy ha akart imponálni, mi mindenre volt képes.
A nőknek többek között.
A hölgyeknek, de bárkinek. Hogyha imponálni akar, dőltek belőle a poénok, az anekdoták, a nyelv és az egyéb viccek, de ilyen színészi szintű előadásokat volt képes tartani.
Tudott a társaság központja lenni,
abszolút,
úgy igaz?
Maximálisan. De itt miről volt szó? Itt egy helyzeti előny is van. Mi nehezen tudjuk elképzelni, hogy egy gróf, hogy mit jelentett akkor a gróf. A gróf hát előlépett, hogy akar, abban a pillanatban teljesen lett. Tehát neki nem kellett harcolnia a nyilvánosságért, mert az egy gróf számára eleve adva van.
A sárga szattyánbőr csizmájában.
Így van. Az egy más dolog, hogy ő felismerte azt, hogy pusztán a grófok tracsolnak, abból még nem lesz modern Magyarország, tehát létre kell hozni az úgynevezett politikai és társadalmi nyilvánosságot, vagyis azokat a fórumokat, ahol a haza dolgait az emberek egymással megbeszélik. És az már Széchenyi tragédiája lesz majd, ugye, most az akadémiától már tovább lépünk, hogy amikor ő segítségével is létrejön először ez a nyilvánosság a 40-es évek elején, az rögtön a kelet népe vitában már vele szemben Kossuth mellett nyilatkozik.
A pénzek, 60 000 forint, az ma mennyi?
Hát
ilyet nem lehet tudom kérdezni.
Ne, egyébként vannak átszámolások, vannak átszámolások.
10 lehet, milliárd?
Nem akarok bocsánat mondani, ezt most sajnos nem néztem meg, tehát kapásban nem tudok el. De azt következőt tudom mondani, van egy félreértés ez ügyben, egy klasszikus félreértés. És akkor ez néha
körbe hápogja.
Igen, ez körbe, ez mint a kacsa időnként körbe hápogja a magyar sajtót, hogy Széchenyi nem több, nem is ott oda a pénz, stb. De nem is ígér érte meg? Ugyanis ez a fajta összegfelajánlás, ez akkor teljesen egyértelműen egy tőkére vonatkozott, és annak a kamataira. Egyébként roppant egyszerű belátni, aki a kamatszámítást elemi szinten tisztelve, akkor egyébként 4-5% volt a klasszikus gond. A 6 fölött az már uzsorának számított. Na most egyszerűen könnyű kitalálni, hogyha valaki, tehát az 5%-ot egy idő után messze túl fogja haladni a 60 000-et, ugye, tehát ő valójában sokkal többet.
Ahol a kamatokból fizetik a
pontosan így van. Tehát ő sokkal többet ajánlott fel, mint 60 000-et. A 60 000-et úgy kell felfogni, mint hogy a bankba beteszek egy tőkét, csak éppen ő magánál tartotta, és annak az éves 5%-os kamatát utalt át az akadémiának. Aztán a század utolsó harmadában, amikor már a pénzviszonyok, az is hozzá kell tenni, hogy ebben a korai időszakban gyakorlatilag nem mozog készpénz. Készpénz szinte nincsen se volt se. Alig-alig van. Tehát ezért is, tehát nem hordozgat valaki 60 000 forintot magánál, nem. Ott csak a kamatokat küldözgetik borítékba, lovasfutárra. Na most ugye a század utolsó alapban más helyzet, akkor már kiépül a modern bankrendszer, papírpénz van, stb. Tehát a dolog más, és akkor megbeszéli az akadémia Széchenyi Bélával, hogy akkor ők átveszik magát a tőkét is. Igen, és akkor Széchenyi Béla odaadja a tőkét, az akadémia kezeli, sajnos nagy hazafiságból az első világháborúban háborús kötvényeket vesznek rajta. Ezek a totál inflációba elszálltak, tehát Széchenyi tulajdonképpen alapítványa az első világháborús gazdasági tönkremenetelben tűnt el. Az akadémia azért nem tűnt el, mert ezt az állam átvette, és az állami költségvetés vitte tovább.
Na még annyit, hogy 48 után hogyan alakult ez a dolog 48 és 67 között?
48-tól 58-ig mosolyszünet volt teljesen, tehát fel volt függesztő. Kezdetben statárium volt, ilyetet nem lehetett csinálni. És végül aztán a császár engedélyezte
Ferenc József,
de azzal a feltétellel, hogy ki kell venni a tudományok magyar nyelven való ápolásának a kötelezettséget. És amikor a Széchenyi megtudta Döblingből, akkor ő már egy ilyen átmeneti feltisztulási periódusában volt, tehát tökéletesen tudott kommunikálni, és akkor írt egy levelet, amiben hát...
De ez nem a blik.
Nem. Ez az úgynevezett, ez egy levél az akadémia igazgatóságához, amiben ő közli, hogyha az alapszabályokból kiveszik a magyar nyelven való tudományművelést, akkor ő kiveszi a pénzt, így van. Most az akadémia nagyon megijedt, hiszen ugye gondoljunk bele, hogy 10 év után végre megnyílhat a lehetőség. Ötvös József próbált például ugye közvetíteni, segíteni, hogy ezt valahogy megoldják. Végül megkérték Széchenyit, hogy ne küldje el a levelet. Végül Széchenyi beleegyezett, nem közben, csak addigra már a dugi másolatok itt szanaszét terjedtek, mint számézdát terjedtek az országban. Tehát mindenki tudta azt, hogy Széchenyi belengetett rendesen, és nem hajlandó meghajolni, és ezt elfogadni.
Akkor még egy utolsó kérdés, egy utolsó előtt én nem ültem bele Arany János székébe, kegyeleti okokból.
Helyes.
De
az egy múzeumi tárgy.
Ott van Arany János széke.
Igen, az akadémián.
Hogy került ő oda?
Hát azért, mert az akadémiának vannak elnökei. Ugye? Az akadémia első elnöke az nem más, mint Teleki József, a történetíró, Hunyadi a korának kutatója. És gondolj bele, hogy milyen személyiség lehet az, akit egy Széchenyi méltónak és megfelelőnek gondol arra, hogy az akadémia elnöke legyen. Széchenyi mindig csak alelnök volt, akkoriban úgy hívták, hogy másodelnök. Tehát Széchenyi sose volt az akadémia elnöke. De Teleki József, igen, méghozzá 25 éven át. Ez ugyanaz a Teleki József, aki féltestvére Teleki Lászlónak, a politikusnak, igen, a kegyencet író, politikusnak, az emigráció kiemelkedő így van, Kossuth barátja, stb. Stb. Tehát ez a Teleki József, ez egy nagyon nagy ember, aki a családi könyvtárát, 30 ezer kötetet odaajándékozza az akadémiának. Így születik az akadémiai könyvtár, a Teleki családi könyvtárból. Az ő édesapja, az Teleki László volt, szintén Teleki László, ő egy pedagógiai zseni volt, egy abszolút nincs benne a köztudatban, ugye milyen első rendű koponya volt, de a Veselényi, vagy akár a Tisza, és a Teleki családok nevelésében az ő tudásának ismertének fantasztikus szerepe volt. Fábri Annának van egy gyönyörű könyve, Aranyidők, a Teleki László ifjúságáról, és ebben ez a harmadik nagy Teleki László is szerepe. Visszatérve, tehát Teleki József volt az elnök, vannak másodelnökök, de van titkár. Az adminisztrációt a titkár viszi, Döbrentei Gábor volt először a titkár, aztán Toldi Ferenc, majd Szalai László, és Talai halála után Arany János lett, amikor 64-ben Arany akadémikus lett, aztán ugye ő lett az akadémia titkára. És ezért aztán bent is lakott az akadémia épületében, és ezért természetesen az ott használt bútorai, kegyeletből azok egy része, egy órája például, ezek ma is ott vannak, ott őrzik.
Onnan sétált a Margit szigetre. Na most akkor még egy utolsó gondolat, hogy
pontosan nem sétált, mert ugye akkor még nem volt meg a hit, hanem kompal.
Hogy ez az utolsó gondolat, hogy hallom ezeket az embereket, hogy Teleki József, micsoda. Szóval hol vannak ma ezek az emberek? Ez a kérdés merül fel bennem mindig, de tudom, hogy az igazán nagy emberek mindig csak a haláluk után lesznek igazán nagy emberek. De...
Na most erre két szinten tudok röviden válaszolni. Biztos, hogy most is megvannak a nagy emberek. Tehát ma azt mondja az etológia, azt mondja az antropológia, hogy körülbelül azonos mennyiségben, egy adott populációban, körülbelül azonos mennyiségben jelennek meg az óriási nagy tehetségek. De hogy kifutnak-e, hogy ők lesz-e belőlük valami, az már a társadalom környezetétől és az ottól, a világtól függ. Tehát a fejek megvannak, csak éppen ma olyan világban élünk, amelyik nem úgy választja ezeket ki a tömegből, ahogyan akkoriban így van, illetve manapság például a politikai mechanizmusok, a nyilvánosság, stb. Oly mértékben professzionalizált, gépszerű, és a pénz által manipulált, hogy ott hiába valaki nagyon nagy fej, hogyha egy adott, hogyha nem tud ügyesen beleilleszteni a maga dolgait, ugye, gondoljuk csak nagyon röviden, ugye Kossuth az emigrációban évtizedeken át azt mondta, hogy hazafiság nem érdekes, lelkesedés, hülyeség, egy valami számít, az érdek. Tehát, hogyha te a magyar hazát, amit imádsz, ugye, annak az ügyét bele tudod fonni a nemzetközi érdekviszonyokba, akkor tudod megcsinálni. Tehát picit ez a válasz. Ha valakinek olyan típusú a tehetség és a teljesítménye, hogy ezekben a mai rémes érdekviszonyokba is bele tudja simítani, akkor fordulhat elő, hogy valaki ilyet produkál, de hát ez valóban könnyebb tisztán a művészetben és a tudományban, sem mint a közéletben. Pedig akkoriban ezek az emberek mind a két, a nagy akadémikusok egyszerűen voltak közéleti figurák, Vörös Marti, ugye, vagy akár Arany, Fényeselek, ugye, és egyben tudósok és művészek.
Kedves hallgatóink, a Kerengő műsorának vendége Csorba László történész volt a Budapesti Történeti Múzeumból. Technikus kollégám Fülöp Csaba és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm szíves figyelmüket, podcaston is meghallgatható a műsor, hallgassák, a viszonthallásra.